Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekeljük istentiszteletünk kezdetén a 449. énekünk első versét, Jézus vigasságom estekelve várom áldó szavadat. Jézus vigasságom, esdekelve várom áldó szavadat, a te jelenléted megvidámít éltet, bátor szívet ad. Légy velem, ó mindenem, nálad nélkül nem is élek. Te vagy örök élet. A mi segítségünk az Úr nevében van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Foglaljuk el helyünket, és készüljünk a keresztelőre a 342. énekünkkel. A 342. ének így kezdődik. Úristen, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket. Isten, kérünk tégedet, keresztelj és mosd meg minket, és tisztíts meg kegyesen. A Krisztusnak ő vérével nagy bűneinket töröld el, Szent lelked erejében. Amit e szent fürdő jegyez, mindent mi bennünk megszerez, védj körül kegyelmeddel, hogy a te szövetségedben megmaradjunk mind végig len, minden mi gyermekinkkel. Hallgassuk meg, hogy hogyan bízta ránk a keresztelést az Úr Jézus Krisztus Máté evangéliuma utolsó verseiből. A 11 tanítvány pedig elment Galileába, a hegyre, ahova Jézus rendelte őket feltámadása után. És amikor meglátták őt, a halálból feltámadt Jézust, leborultak előtte, némelyek pedig kételkedtek. És hozzájuk menvén, így szólt, nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítvánnyá minden népet, megkeresztelve őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevébe, tanítva őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam nektek. És íme én veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. Amen. A gyerekkel munka van, feladatok vannak, nem is kicsi, tulajdonképpen az édesanyja életét meghatározza, ebben a korban, de az egész családét, a felnevelés. És Jézus is azt mondja, hogy ő szerinte is munka van, mégpedig egy nagyon fontos munka van a gyermekkel, hogy tanítsuk mindarra, amit ő parancsolt nekünk. Itt nem a részletekről van szó elsősorban, azt szakemberre is bízhatjuk, hittanórákon, konfirmáció előkészítőkön megtanulhatja, de a lényegről van szó, amely az Isten szeretetéről beszél nekünk, hogy azt megtapasztaltassuk vele, ilyen kiskorában a gondoskodást, ezért oda kell figyelnünk rá, szinte éjjel-nappal. Megtanulja a szabályokat, a rendet, hogy ez a világ egy terv, amiben be kell illeszkednünk, és megtanulja, hogy egy kegyelmes Isten igazgatja ezt a világot, és ha elront valamit, lehet újrakezdeni, ha belátja, hogy rosszul tett valamit. Hát ezeket az alapvető dolgokat kell egy gyermekkel megtanítanunk, tulajdonképpen az Isten lényét, szeretetét megtapasztaltatni vele, és akkor megáldja ezt az Isten, mert az a gyermek nyitott lesz a hitre, hasznos lesz a társadalomban, mert szeretet van benne, mert látja a feladatokat, de ehhez isteni erő kell, oda kell figyelni a feladatokra újra meg újra, nem szem elől téveszteni, hiszen nagyon nagy a kínálat a világban, hogy mi mindenre figyeljünk, meg mi mindenre tanítsuk meg a gyermeket. A legfontosabb az alap, és az mindig ott kell legyen. Így legyen a ti életetekben is. Az Isten szeretete, amiben vagyunk, az a rend, amit ő szabott nekünk, és az a bűnbocsánat, amiből élünk, ez mindig legyen ott, a szívetekben és a családotokban. Amen. Imádkozzunk. Istenünk, köszönjük neked csodálatos ajándékodat, az életet. Köszönjük neked ezt a gyermeket a családban, a másodikat. Köszönjük neked, hogy ott voltál az édesanyával a szülés nehéz időszakában is, és köszönjük, hogy most is ott vagy velük, és segíted őket, hogy neked tudják fölnevelni ezt a gyermeket. Kérünk, hogy mindannyiunkkal légy ott, amikor a fölnövekvő nemzedék körül ott vagyunk, hogy érezzék a te szeretetedet, azt a rendet, amit te szabtál nekünk, és a bűnbocsánatot, az újrakezdés lehetőségét. Segíts, hogy rád figyelő emberekként, rád figyelő következő nemzedéket tudjunk nevelni. Amen. Miután keresztény szülők gyermekeit kereszteljük, ezért arra kérlek titeket, hogy helyetekről fölkelve mondjátok el velünk a hitvallásul az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenbe, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben. Hiszem az egyetemes anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Kedves szülők, keresztszülők, kedves család, hitetek megvallása után Isten és a gyülekezet előtt jelentsétek ki szándékotokat, és tegyetek fogadalmat, hogy gyermeketeket a református egyház közösségében hitben nevelitek. Feleljetek a következő kérdésekre először. Akarjátok-e, hogy gyermeketek a keresztség által az Atya, a Fiú és a Szentlélek Isten szövetségébe, a keresztjén Anya Szent Egyházba befogadást nyerjen? Akarjátok-e? Isten áldja meg szent elhatározásotokat. Másodszor, ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyermekeketeket úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha majd felnő, a konfirmáció alkalmával ő maga önként tehessen vallást a Szent Háromság Istenbe vetett hitéről a gyülekezet előtt. Ígéritek-e? Isten adjon testi-lelki erőt fogadalmatok teljesítéséhez. Most pedig gyülekezetünk tagjaihoz fordulok. Ígéritek-e, fogadjátok-e, hogy gyülekezetünk gyermekei hitben való nevelése érdekében minden tőletek telhetőt megtesztek. Ígérem és fogadom.
Milla keresztelet, végező atyának, hívjuk, Szentléleknek kezdődik. Ez fogadó, nem tényleg megváltoztalak, nevedet szólítottam, tégyek, mindenhol.
Együtt is kérjük Isten áldását a megkereszteltre és családjára, úgy, hogy a 842. énekünknek a 3., 4., 5. verseit énekeljük, így kezdődik, gyermekeket te adtál mi nékünk.
Gyermekeket te adtál mi nékünk, áld meg kérünk, példás életet éljünk, hogy megtalálják az utat te hozzád, és el ne hagyják. Egymás terhét szívből elviselnünk, segíts kérünk, Krisztus éljen mi bennünk. S bár gyakran botlunk, haragot ne tartsunk, sőt megbocsássunk. Tarts meg minket vidám jó kedvedben, békességben, hűséges szeretetben. Fogjad kezünket, te a győzedelmet és üdvösséget.
Megkérem a kedves keresztelős családot, hogy foglaljanak helyet a padokban, a gyülekezet körében, és mi mindnyájan foglaljuk el helyünket. A mai Isten tiszteleten megkereszteltük Kovács Domonkos és Tiszai Ágnes Milla nevű második gyermekét. Isten áldja meg a kisgyermekkel érkezett családot. Jövő heti alkalmaink a liturgiás lap hátoldalán olvashatók. A mai Isten tisztelet után az imára kész testvéreket várjuk az emeleti termünkbe, fűtött termünkbe, a gyülekezet és egymás ima témáival ismerkedni, együtt imádkozni. A mostani hét, ami ránk következik, ima hét, a kerület gyülekezeteiben vagyunk felváltva esténként, ezért Biblia óráink elmaradnak ezen a héten. A keresztkérdések csütörtöki alkalmát viszont megtartjuk. Jövő vasárnap megterítjük az úrasztalát, úrvacsorai közösségbe is várunk szeretettel mindenkit. Jövő vasárnap este nálunk lesz 6 órakor a imaheti alkalom, és utána 7 órától presbiteri gyűlést tartunk. A szokásos januári témák mellett, ugye az előző év lezárása, új év költségvetése, stb. Mellett határozunk az időközi választásról is. 16-án Bártfai Gábor presbiterünk is lemondott, úgyhogy 2 presbitert kell majd választanunk, illetve 2 pótpresbitert. Gyülekezeti táborainkra már előre hívogatunk, mert jelentkezni előzetesen kell, ezt is olvashatjuk a lapon, illetve hogy az Országos Református Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, tehát egy református intézmény, sajátos nevelési igényű gyermekek számára szervez óvodát, a hévvégállomás közelében megürült Posztógyár utcai óvodában. A területünkön létesítendő új református intézménnyel szoros, jó támogató kapcsolatot szeretnénk kialakítani. Szívesen fogadják gyülekezetünkből akár a lehetséges munkatársak, munkavállalók előzetes érdeklődését, jelentkezését is. Nálunk lehet, meg lehet tudni az e-mail címet, amin jelentkezni lehet ilyen tárgyban is náluk, és az elmaradt helyszíni látogatást, amikor a hó elolvad, a közel jövőben pótolni fogjuk. Most folytassuk az Isten tiszteletet énekkel. A 139. Zsoltár a Bibliaolvasó kalauzban kijelölt mai ének, illetve olvasmány. A 139. Zsoltár első, 5. és 9. verseit énekeljük. Uram, te megvizsgálsz engem, így kezdődik.
Uram, te megvizsgálsz engem, megismersz mindent én bennem, vagy állok, ülök, vagy megyek, mint tudod, amit művelek, és bármit gondolok szívemben, te azt mind jól érted, Istenem. Ha a hajnal szárnyát venném, és az égre emelkedném, és elrepülnék nagy messze, a külső tenger szélére, ott is meglelnél, Uram, engem. Ezedet el nem kerülhet, vizsgálj meg, és jól próbálj meg szívemet valóban nézd meg, és lásd meg, hogy milyen vagyok. Ha gonosz ösvényen járok, és ha olyannak találsz engem, vezess a jó útra, Istenem.
Hallgassuk meg Isten igéjét, ahogy sorban vesszük. János evangéliuma 9. fejezeténél tartunk, és az első 7 verset olvasom újra, mint múlt vasárnap hallottuk. Ahogy továbbment Jézus, látott egy születésétől fogva vak embert. Tanítványai pedig megkérdezték tőle, Mester, ki vétkezett ez, vagy a szülei, hogy vakon született? Jézus így válaszolt, sem ő nem vétkezett, sem az ő szülei, hanem ez azért történt, hogy nyilvánvaló legyen benne az Isten munkája. Amíg nappal van, annak dolgait kell tennünk, aki elküldött engem, mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezeket mondta Jézus, majd a földre köpött nyálával sarat csinált, és rákente a sarat a vak szemére, és azt mondta neki, menj el, mosakodj meg a Siloám tavában, amely azt jelenti küldött. Elment azért, megmosakodott, és amikor visszatért, már látott. A kegyelem Istene áldja meg igéjét szívünkbe, hogy a mai napon se csak a fülünkig jusson, hanem megértsük, befogadjuk, és gyümölcsöt teremhessen bennünk. Ezt kérjük most helyünkről fölkelve imádságunkban. Köszönjük Istenünk, hogy az életünk forgatagában újra meg újra megállhatunk. Köszönjük ezt a csendes vasárnap délelőttöt itt a templomban. Látod, mennyi a tennivalónk, mennyi információ ér minket, mennyi mindenért vagyunk felelősek, azt se tudjuk, hova kapjunk, és sokszor nem igazodunk el abban sem, hogy mi a legjobb. Köszönjük, hogy nálad megnyugodhatunk. Az összekuszált szálak kiigazodhatnak. Köszönjük, hogy te utat akarsz nekünk mutatni. Segíts benned bízni, segíts rád figyelni, segíts tőled erőt nyerni, nálad békességet találni. Segíts, hogy a hétköznapjainkban jól tudjuk végezni a feladatainkat. Jézus Krisztusért, ami megváltónkért, szent lelkeddel légy velünk. Amen. Készüljünk az igehirdetés hallgatására. A 204. énekünk első versét énekelve, Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom, így kezdődik.
Voltomban nincs kitől gyógyulnom, nincs ifekiemből, ki által tisztulnom, veszélyes vermemből, és felszabadulnom.
Az ige hirdetés alapja az előbb felolvasott szakaszban található, János evangélium a 9. fejezete 4. és 5. versét olvasom újra. Ezt mondja Jézus, nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ezt mondta Jézus, foglaljuk el helyünket. Különös történet ez a János evangélium a 9. fejezetében. Az elején Jézus meggyógyít egy vakon született embert, és már hallottuk, hogy az is különös, ahogyan a tanítványok viszonyultak ehhez az emberhez. Múlt alkalommal volt erről szó, hogy megkérdezték, hogy most miért vak ez, kinek a bűne következtében, a sajátja, vagy a szülei, vagy hogy van ez. És Jézus ahelyett, hogy most belemenne ebbe az okoskodásba, azt mondja, hogy nem, az Isten tetteit kell meglátni, és meggyógyítja ezt az embert, cselekszik. Tehát a tanítványok okoskodnának, Jézus cselekszik. És utána folytatódik az okoskodás, a tanítványok ugyan már nem teszik ezt, de a szomszédok például azon okoskodnak, hogy most tényleg ez az ember? Most tényleg történt csoda, vagy ez valaki más, vagy mi történt? És aztán pedig a vallási vezetők kezdenek el okoskodni, hogy szabályos volt-e egyáltalán ez a meggyógyítás, szombatnapon történt a dolog, és szabad-e szombatnapon, ugye ez a zsidóknak az ünnep napja volt, amikor nem volt szabad dolgozni, fárasztó munkát végezni, hanem Istennek kellett szentelni a napot, szabad volt-e ezt megcsinálni szombaton, és végül is összevesznek ezzel az emberrel, sőt, ki is közösítik a gyülekezetből ezt a meggyógyított embert, akit aztán Jézus a keblére ölel végül. Hát ez a fejezet története, és azt látjuk, hogy nagyon fontos ezt meglátnunk, hogy itt emberek végig okoskodnak, végig vitatkoznak dolgokon, amik a mi szemünkkel így utólag teljesen feleslegesnek látszanak, Jézus pedig cselekszik. És azért emeltem ki ezt az igét, erről lesz most szó, hogy Jézus ezt tanácsolja a tanítványainak, akik azért hallgattak el, és azért fejezték be az okoskodást, mert ezt mondta nekik, nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Tehát Jézus cselekszik, azt mondja, hogy ez a lényeg, ez, ami számít. És a tanítványait is, vagyis minket is cselekedetekre sarkal. Ez a mai mondani való, és ezt fejtjük ki most egy kicsit bővebben. Először is Jézus azt mondja, hogy az más helyen, hogy az én atyám mind ez idáig munkálkodik, és én is munkálkodom. Tehát azt mondja Jézus, hogy egy tevékeny édesapja van a mennyben. Hogy nekünk egy olyan Istenünk van, olyan tervezője ennek a világnak, aki nem ott ücsörög, hogy jól van minden, elvégeztem a teremtés munkáját, megvárom, mi lesz belőle, aztán ennyi. Nem, hanem munkálkodik. El lehet gondolkodni azon, hogy min is munkálkodik az Isten, hiszen talán Madáccsal érthetünk egyet, hogy a gép forog, alkotó pihen, hogy úgy van megteremtve ez a világ, hogy működik, és tulajdonképpen még a bűnöknek a büntetését, a következményét is magában hordja, tehát, hogy nem kell közbeavatkozni olyan sokszor, bármi szeretnénk, ha így lenne, sokszor felkiáltunk. Mi az, hogy az Isten munkálkodik? Én arra gondolok, hogy elsősorban azt jelenti, hogy az Isten kapcsolatokat épít. Ezért teremtette meg ezt a világot, és benne a főszereplőt, az embert, akivel kapcsolódhat, akivel megértetheti magát, akit bevonhat az alkotó tevékenységébe, akit megállhat az ő jóságával. Tehát az Isten kapcsolatokat épít ebben a világban velünk, ez a munkája. Ezt teszi, nem a gépezetet kell igazgatnia, hanem szeret minket. Neki fáj, amikor nem őt keressük, amikor letérünk az általa kijelölt útról, amikor megbántjuk egymást, amikor nem szeretetben, nem békességben élünk, és visszavárja a tékozló fiait, ahogy a apa a tékozló fiú példázatában visszavárta a gyermekét. Hát ez, hogy ő munkálkodik, ez azt jelenti, hogy kapcsolatokat épít. És valószínű, hogy nekünk is ezt a feladatot adja, a munkálkodásunknak ez kell, hogy a lényege legyen. Egy tevékeny tervező, tevékeny élet boldogságára tervezett minket. Ez az első pont. Tehát a tevékenység, a munka, az nem egy átok rajtunk. Ezt nem győzöm hangsúlyozni, mert ezt félre szokták érteni, hogy amikor bűnbe esett az ember, akkor kiűzte a paradicsomból, és Ádámnak azt mondta, hogy átkozott legyen a föld te miattad, fáradtsággal végzett munkából egyed a termését, de ezzel nem a munkát teremtette meg nem azt átkozta meg, hanem az addig is meglevő feladatoknak adott egy olyan nehézséget és egy hiába valóságot, ami büntetés volt. De a munka az Isten szemében egy áldás, egy jó dolog. Hogy tevékenykedhetünk, hogy részt vehetünk az ő teremtő munkájában, hogy kreatívak lehetünk, hogy megláthatjuk, hogy kinek mire van szüksége, és mit tehetünk hozzá ehhez a gyönyörű világhoz. Ez egy áldás. Ugye mostanában a mesterséges intelligencia azzal fenyeget minket, hogy sok mindenkinek nem lesz munkája, és van, aki azt képzeli, hogy milyen jó lesz ez, majd a mesterséges intelligencia mindent megcsinál, és akkor mi csak szórakozhatunk. Ez először is nem így lesz, mert az ember munkájára mindig szükség van. A mesterséges intelligencia, azt mondják a tudósok, az okosok, hogy csak a monoton munkákat váltja ki, de a kreatív munkákat továbbra is az ember végzi. Másodszor is ez nem egy kívánatos dolog. Ha nincs feladatunk, ha nem látunk magunk előtt célt, nem nincs mi kitöltse az időnket hasznosan, akkor az egész életünk meg fog romlani. Nem véletlen, hogy az uralkodó osztályok annyi baj volt az évezredek során, mert ők sokszor úgy érezték, a jobb felük úgy érezte, hogy nagy a felelősségük, és kreatívan kell törődniük a rájuk bízottakkal, de sokaknak az volt a kísértésük, hogy akkor mi megtehetjük azt, hogy nincs már dolgunk. És szétfolyt az életük, és mindenféle haszontalanságot tettek, és tulajdonképpen önmaguk életét tették tönkre. És ez így van, ha az embernek nincsen feladata, célja, munkája. Ezért mondja Jézus a tanítványainak, nekünk, amíg nappal van, annak cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Tehát dolgoznunk kell, nem értekeznünk, akadékoskodnunk, filozofálgatnunk, vizsgálgatnunk, hogy most ez jó, nem jó, miért jó, mire jó, szabályos volt-e, történt-e valami. Nem. Tennünk. Erre hív minket az Úr. Milyen az életed? Mit szoktál csinálni? Okoskodni, másokat bírálni, elmondani, hogy kéne, vagy teszed a dolgodat, de akkor vagy keresztjén, akkor vagy Jézus követője, ha ez így van. De a második pont az, hogy nagyon nem mindegy, hogy mit és milyen lelkülettel teszünk. Nem véletlen, hogy itt elmondja Jézus az utolsó mondatban, hogy amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. És hangsúlyozza, hogy annak munkái dolgait kell tennünk, aki elküldött engem. Nem mindegy, hogy mit teszünk, és milyen lelkülettel. Jézus Krisztus volt a világ világossága. Ez azt jelentette, hogy ebben az életben annyi sötét gondolat, sötét indulat, sötét törekvés van, és ez megbújik a mi gondolatainkban is. És nem kifejezetten a rossz, mindenki előtt nyilvánvaló rossz dolgokra gondolok, hogy mi bankrablást, vagy ki tudja, mit terveznénk. Nem erről van szó. Nem pontosan azokról az okoskodásokról, amikről itt szó volt. Hogy én a másikat bírálgatom. Hogy én nem bízom a másikba. Hogy én a másik hibáira szegzem a tekintetemet. És valahol az van benne, hogy akkor én úgy gondolom, hogy akkor én nagyobb leszek, vagy én ki tudok emelkedni, hogy lám, én ezt látom, hogy a másik milyen. Ezek sötét gondolatok. Ezek tönkre teszik, megkeserítik az életünket. De ugyanígy a félelmek is. Amikor tele vagyunk félelemmel attól, hogy mi lesz, hogy lesz, jaj, mit fogunk elrontani, jaj, mi nem fog sikerülni, milyen jövő vár ránk. A félelmek is ilyen sötét gondolatok. Tehát Jézus Krisztus azt mondja, hogy amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok, ez az ő életére vonatkozott, hogy ő telve volt világos gondolatokkal. Hogy nem kell félni a jövőtől, az Isten terve ez a világ. Hogy ebben minden tervszerűen halad és megvalósul, és a jó el fogja nyerni a jutalmát és a gonosz a büntetését. És nekünk csak arra kell figyelnünk, hogy Jézus Krisztus csak arra figyelt, hogy ő engedelmes legyen az atyának. Hogy úgy tudja szeretni teljes szívéből a mennyei atyát, ahogy kell. És úgy tudja szeretni a körülötte levő embereket, ahogyan kell, mint magát. Hát világos gondolatokkal volt tele, világosságot árasztott, ahogyan lehajolt a nyomorultakhoz, az elveszettekhez, és még azokhoz is szeretettel volt, akik ilyen eltévedt gondolatokkal voltak, és magukat nagynak gondolták, és megvetették a többieket. Szerette őket is, és azért bombázta ezzel, hogy nem jó helyen vagytok. Ti is bűnösök vagytok. Nektek titkolt, képmutató bűneitek vannak. De az nem jó az Isten előtt, és őket is szerette, és azért mondta meg ezt nekik, hogy meg tudjanak változni. Tehát, hogy Jézus, mint a nap, folyamatosan égett, és a fényt árasztotta. Aki távol van Jézustól, az lehet, hogy kiegyensúlyozott, lehet, hogy szereti magát, mert ez fontos, de nem jó gondolatokkal. Aki pedig keresi, azzal meg az a baj, hogy félelmekkel van sokszor tele. Hogy meg tud-e felelni Istennek? Ugye mi nem vagyunk olyanok, mint Jézus. Ezért mondta, hogy amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Ő úgy tudott élni, csodálatos fényt árasztott. De mégis ez a világosság velünk maradt. Akkor is, amikor ő eltávozott innen, természetesen, csak hát senki sem olyan, mint Jézus. De mindannyiunkban, akik a tanítványai leszünk, akit ők követjük, azokban megjelenik valami az ő fényéből, világosságából. Elkezdünk rájönni a mi sötétségeinkre. Elkezdünk megváltozni. Elkezdjük az agyunkból, gondolkodásunkból kizavarni azokat a gondolatokat, amelyek sötétek. A félelmeket, az egymás iránti bizalmatlanságot, az egymás vádlását. Elkezdjük kisöpörni onnan a Szentlélek segítségével, és bennünk is felragyog valami Jézusból. Természetesen mi nem fogunk úgy világítani, mint ő, de mi sokan vagyunk hívő emberek. És egy gyülekezet azért van, hogy összegyűjtse ezeket a fényeket, hogy együtt égjünk, mert ugye az a példázatban azt szokták mondani, hogy egy fahasáb, ha egyedül ég, akkor kialszik könnyen, de ha egy nagy tűz van, akkor az ég sokáig. Tehát Jézus a szeretet napfényét árasztja szüntelen, és rajtunk keresztül is ezt akarja. Milyen az életünk? Árasztja-e ezt a csodálatos fényt, világosságot, hogy elkezdünk jóba lenni önmagunkkal, mert az Isten elfogadott, mert nem kell félnünk attól, hogy nem szeret az Isten. Azt mondta Jézus, hogy az én juhaim hallják az én hangomat, és én ismerem őket, és örök életet adok nekik. És soha örökké el nem vesznek, és senki ki nem ragadhatja őket az én kezemből. Micsoda biztonság a Jézus bárányának lenni. Mert akkor el kell távozzon gondolatunkból a sokféle félelem, hogy megfelelek-e én az Istennek, és hogy mit szól az én életemhez, lehetünk világosságban, szeretetben, örömben, békességben, napról napra. És akkor ennek segítségével, hogy magunkkal békességben vagyunk, békességben lehetünk a körülöttünk élőkkel is, meg az életünk eseményeivel is kibékülhetünk. Ilyen világos, világító életünk van-e? Ez a másik kérdés. És a harmadik pont, hogy azt mondja Jézus, hogy mindez sürgős, de nem szorongató. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Mit jelent ez a, hogy eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat? Nyilván ez egy példabeszéd, amivel tele van a Biblia. Minden mondata, nem csak a kifejezetten példázatnak mondott történetek. Régebben nem ilyen volt az élet, mint most. Nem voltak olyan lámpák, nem volt internet, és nem volt olyan éjszakai élet. Régebben a munkákat nappal tudták végezni, mert a munka azt jelentette, hogy mondjuk kimentek a földekre, és ott gondozták a növényeket, meg learatták, stb. Hát ezt nem lehetett csak akkor végezni, amikor világos volt. Meg az összes többi munkával is így voltak, mert nem volt jó megvilágítás, ilyen halvány, pislákoló gyertya, de az nem adott elég fényt ahhoz, hogy éjszaka is dolgozzanak. Ezért régebben az emberek tudták, hogy na hát igyekezni kell a munkával, most nappal van, most tudom csinálni, amit kell a földemen, vagy a kézműves műhelyemben, vagy valahol nappal kell munkálkodnom, és akkor véget ér az idő, és akkor nem tudok más csinálni, a családommal együtt talán megvacsorázom, azt még a gyertyafénynél is lehet, aztán lefekszünk. És amikor ezt mondja Jézus, hogy munkálkodjatok, mert eljön az éjszaka, és akkor nem lehet, amíg tart a nappal, akkor azt mondja, hogy igenis valami sürget minket. A saját életére nézve is ezt mondta, hogy amíg ebben a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Tehát ő is tudta, hogy az ő élete is ki van szabva. Ráadásul az 40 év sem volt. És milyen csodálatos munkát végzett, aminek még 2000 év után is ugye most beszéljük, hogy mi minden gyümölcse van. De azt mondja ezzel, hogy igen, van egy motiváció az életünkben. Nem az a motiváció, hogy jaj, dolgozunk, mert muszáj, de jobb lenne minél hamarabb megszabadulni tőle. Ez nem jó motiváció az életre. Ne így dolgozzunk. Az sem, a másik véglet sem jó, hogy sztahanovisták vagyunk, ezt csak a kommunizmusban élt emberek ismerik, hogy van egy kitűzött terv, és azt minden áron el kell végezni, és nekem kell a legjobbnak lenni, és legyőzni a többieket. Ez sem jó motiváció, mert akkor sem végzem jól a munkámat, odafigyelve. Mert csak arra figyelek, hogy én legyek a legjobb. Végezzem közösségben a munkámat. A többiekkel együtt, a többiekre odafigyelve, de a lehető legjobban, amíg nappal van, amíg az életem tart. De ebben nem egy fenyegetés van, és nem kell ettől kétségbe esni, mert ugye az ember sosem úgy végezte a munkáját nappal, hogy jaj, eljön az éjszaka, és akkor vége lesz mindennek, és akkor kétségbe esek, hanem ott volt a jó, majd jön a másik nap, és akkor folytatjuk. Mit jelent ez? Hát nyilván nem azt, hogy itt lélekvándorlás van, és akkor rengeteg életünk van, nem erről van szó, de arról van szó, hogy egyrészt, amit én végzek, azt majd folytatják mások, hogyha nem sikerült befejezni. Meg amit nem sikerült megtennem, elérnem. Ezért nagyon fontos, hogy a gyermekeinket hogy neveljük, és mit csinálunk velük. Ez az elsődleges. Tehát akkor lesz folytatása a többi munkánknak, és akkor nem megy enyészetbe, amivel fáradoztunk. Tehát lesz folytatója a munkánknak. Ezt közösségben csináljuk. Másrészt pedig, ami még sokkal fontosabb, hogy az Istenre is rá kell bízni dolgokat. Mert ő is munkálkodik. Ő sokkal jobban, ő sokkal többet tud elérni. Arra gondolok, hogy sokan ugye úgy munkálkodnak, mint keresztjének ebbe a világba azzal az ijegységgel, hogy jaj, mindenkinek tegyünk bizonyságot, mindenkit hívjunk, ragadjunk meg, és hívjunk Jézushoz, és hogy higgyenek, mert el fognak veszni. Nem jó a gondolat, nem jó a motiváció. Bízzunk valamit az Istenre. Ő meg fogja tudni szólítani őket. Ő még akkor is meg tudja szólítani, amikor mi már nem tudunk vele kommunikálni. Akár a betegségében, akár a halálos ágyában is. Tehát ne legyünk abban a borzasztó kényszerben, hogy mindenkit megszólítsunk, ne legyünk Jehova tanúi, ne legyünk olyanok, akik erőszakkal csinálják ezt. Bízzunk az Istenbe. Munkálkodunk, mert nappal van, de nem kényszeresen, nem félelmekkel teli, nem ijedve. Ezt mondja Jézus. Nekünk, amíg nappal van, annak a cselekedeteit kell végeznünk, aki elküldött engem. Mert eljön az éjszaka, amikor senki sem munkálkodhat. Amíg a világban vagyok, a világ világossága vagyok. Legyünk hát olyan csapat, amelyik olyan emberekből áll, akik Jézus Krisztusnak a fényét sugározhatják maguk körül. Ez a mi küldetésünk. Ezért vagyunk vasárnapról vasárnapra itt, hogy ebben erősödjünk, és ezt tanuljuk. Így legyen. Amen. Folytassuk a megkezdett 204. énekünket a második és harmadik versével, amely így kezdődik. Gyújtsd meg szövétnekét áldott szent ígédnek.
Szövít nekét, áldott szent igédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz utat mutass nékem szegényednek, járhassak kedvére, te szent felségednek. Várlak, Uram, azért, reménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel. Hozz fel szép napodat, nékem is jó reggel, hogy szolgálhassalak sedényem elmével.
Jöjjetek, testvéreim, keljünk föl ismét a helyünkről, és imádkozzunk fennállva. Köszönjük, hogy kérhetjük tőled, amit boldogan cselekszel is az életünkbe, hogy üzd el az éjszakát a szívünkből, a gondolatainkból, hogy ne legyünk félelmekkel, bizalmatlansággal, egymás vádolásával tele, hanem lehessen a mi gondolatunk, a mi életünk is tiszta, világos. Köszönjük, hogy ezért jöttél a földre, ezért adtad az életedet, ezért haltál meg a kereszten helyettünk, hogy meg tud tisztítani a gondolatainkat, hogy megértsük a te mennyei atyádnak a csodálatos szeretetét. Kérünk, segíts minket is erre, hogy megérezzük, hogy itt a nappal, és mi tudunk munkálkodni, tudunk fényt árasztani ebben a világban, mert te gyújtod meg a szívünket, és te adsz nekünk világosságot. Kérünk, segíts a hétköznapokban így a helyünkön lenni, és tenni a dolgunkat mindnyájunknak. Kérünk téged különösen a nehézségekben levőkért, kérünk azokért, akiknek túl sok a feladatuk, vagy akik elvesztették a munkájukat, vagy nem találják a helyüket. Kérünk azokért, akik betegek, vagy betegeket ápolnak. Kérünk azokért, akik veszteséget éreznek a szívükben. Te légy közel mindnyájukhoz, és te segítsd őket is a te szeretetedben, szeretetedből élni. Amen. Most ki önmagában folytassa az imádságot, az Isten lélek, és akik imádják őt, szükség, hogy lélekben és igazságban imádják. Áldott az Isten, aki nem vetette el könyörgésem szavát, és kegyelmét nem vonta meg tőlem. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Imánkba foglalva nemzetünket is énekeljük a szózatot.
Élnek halnod kell.
élnek halnod kell.
Az Úr Jézus Krisztusnak kegyelme, Istennek, a mi atyánknak szeretete, és a Szentlélek közössége mindnyájunkkal. Amen. Foglaljuk el helyünket, és sajnos, mivel a háború még tart, énekeljük a 799. énekünket, Kárpátaljai Református Testvéreink himnuszát, az első és a negyedik verssel: Mindig velem, Uram, mindig velem, és gondoljunk imádságban a háború sújtotta népekre. És a záró énekünk a 801. ének, a világosság, ami Istenből árad, az hassa át a lelkünket, énekeljük szívből: Köszönöm, Uram, az életet.
Köszönöm, Uram, az életet, mind a jóért, mit oly bőven adtál nekem, zengek hála éneket. Szívből köszönöm, Uram, a békémet, most hozzád száll az öröm hangjain, halleluja.